Isten igéjét Lukács evangéliumának 3. fejezetéből olvasom. Hallgassuk ezt az 1-től a 17. versekig. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakonitis tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüszániász volt, Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Ahogyan megvan az írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját. Tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el. Legyen a görbeút egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta. Viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek el az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban, Ábrahám a mi atyánk. Mert megmondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. A sokaság pedig megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik. Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle. Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta. Semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi meg van szabva. Megkérdezték tőle a katonák is. Mi pedig, mit tegyünk? Nekik viszont ezt felelte. Senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Mivel a nép reménykedve, várakozott, és szívében egyre azt fontolgatta Jánosról, hogy vajon nem ő-e Krisztus, János így válaszolt mindenkinek. Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy a saruja szíját megoldjam. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét, a gabonát csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel.
Istenek igéjét Jeremiás proféta könyvéből olvasom, a 34. fejezet 8. versétől, 35. fejezet végéig. Ez egy hosszabb szakasz, úgyhogy türelmet és figyelmet kérek Isten igéjének. Az Úr igéje így szólt Jeremiáshoz, miután Citkijá király egyességet kötött Jeruzsálem egész népével, hogy hirdessék ki a rabszolgák felszabadítását, és engedje szabadon mindenki Héber rabszolgáját és rabnőjét, és ne tartsa szolgasságban senki júdai embertársát. Engedelmeskedtek is a vezetők, valamennyien, meg az egész nép. Belementek az egyességbe, hogy mindenki szabadon engedi rabszolgáját és rabnőjét, és nem tartja tovább senki szolgasságban őket. Engedelmeskedtek és elengedték őket, de azután visszakényszerítették a szabadon bocsátott rabszolgákat és rabnőket, és erőszakkal újra rabszolgákká és rabnőkké tették őket. Ekkor így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Én szövetséget kötöttem őseitekkel, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről, a szolgasság házából, és azt mondtam, hogy minden 7. esztendőben engedje el mindenki Héber embertársát, aki eladta magát. Miután 6 évig a rabszolgád volt, engedd szabadon. de őseitek nem hallgattak és nem figyeltek rám. Ti viszont most megtértetek, és azt tettétek, amit én helyesnek látok. Kihirdettétek a rabszolgáknak a szabadulást, és egyességet kötöttetek színem előtt abban a házban, amelyet az én nevemről neveztek el. De azután újra meggyaláztátok nevemet, mert mindenki visszakényszerítette rabszolgáját és rabnőjét, akit kívánsága szerint szabadon bocsátott, és erőszakkal újra rabszolgákká és rabnőkké tettétek őket. Azért ezt mondja az Úr, ti nem engedelmeskedtetek nekem igazán, amikor szabadulást hirdettetek, ember az embertársának és fele barátjának. Most azért én hirdetek nektek szabadulást, így szól az Úr. Odaadlak titeket a fegyvernek, a dögvésznek és az éhínségnek, és elrettentő példává teszlek benneteket a föld minden országa számára. Az egyességet megszegő embereket pedig, akik nem tartották meg az előttem kötött egyesség szavait, olyanokká teszem, mint azt a borjút, amelyet ketté vágtak és átmentek a részei között. Júda és Jeruzsálem vezetőit, az udvari embereket, a papokat és az ország egész népét, akik átmentek a borjú részei között, odaadom ellenségeik kezébe, az életükre törők kezébe, holttestük pedig az égi madarak és a földi állatok eledelévé lesz. Odaadom Citkiját, Júda királyát és vezéreit is ellenségeik kezébe, az életükre törők kezébe, a babiloni király hadseregének hatalmába, amely most elvonult innen. Mert parancsot adok, így szól az Úr, és visszahozom őket ehhez a városhoz. Megostromolják, beveszik és fölperzselik. Júda városait pedig lakatlan pusztasággá teszem. Így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz, Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának az idejében. Menj el a Rékábiak házá népéhez, és beszélj velük. Vidd be őket az Úr házának egyik kamrájába, és adj nekik bort inni. Magam mellé vettem tehát Jaazanyját, aki Jirmeiá fia, Habacinyjá unokája volt, továbbá a testvéreit, és valamennyi fiát, a Rékábiak egész háza népét. Bevittem őket az Úr házába, Hánán fiainak a kamrájába, aki Jigdaljának az Isten emberének volt a fia. Ez a kamra a vezető kamrája mellett volt. Maasszéjának, Sallum fiának a kamrája fölött, aki ajtóőr volt. Itt a Rékábiak háza népének a fiai elé borral telt kelyheket és poharakat tettem, és ezt mondtam nekik. Igyatok bort. De ők így feleltek. Nem iszunk bort, mert a mi ősünk Jónádáb, Rékáb fia ezt parancsolta nekünk. Ne igyatok bort soha, se ti, se a fiaitok. Házat se építsetek, gabonát se vessetek, szőlőt se ültessetek, birtokotok se legyen, hanem sátorban lakjatok egész életetetekben, hogy sokáig éljetek azon a földön, ahol jövevények vagytok. És mi hallgattunk ősünknek, Jónádábnak, Rékáb fiának a szavára, mindarra, amit parancsolt nekünk, hogy ne ígyünk egész életünkben bort, semmi se feleségünk, se fiaink, se leányaink, és házakat se építsünk, hogy azokban lakjunk, ne legyen szőlőnk, szántóföldünk és vetésünk sem, hanem sátrakban lakjunk. Engedelmeskedtünk tehát, és mindent úgy tettünk, ahogyan ősünk Jónádáb parancsolta. Csak amikor felvonult Nebukadnezár Babilónia királya az ország ellen, akkor mondtuk, gyertek, menjünk Jeruzsálembe a kádeusok és az arámok hadserege elől, ezért lakunk Jeruzsálemben. Ekkor így szólt Jeremiáshoz az Úr igéje. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Menj és mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak, miért nem okultok, és miért nem hallgattok beszédemre, így szól az Úr. Jónádábnak, Rékáb fiának a szavait megtartották. Ő azt parancsolta a fiainak, hogy ne igyanak bort, nem is ittak a mai napig sem, hanem engedelmeskedtek ősük parancsának. Én is szóltam hozzátok, idejében szóltam, de ti nem hallgattatok rám. Elküldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat, idejében küldtem, és ezt mondtam, térjen meg mindenki a rossz útról, jobbítsátok meg tetteiteket, ne kövessetek más isteneket, és ne tiszteljétek őket. Akkor azon a földön lakhattok, amelyet nektek és őseiteknek adtam. De ti nem figyeltetek, és nem hallgattatok rám. Jónádábnak, Rékáb fiának az utódai megtartották ősük parancsát, amit az megparancsolt. De ez a nép nem hallgatott rám. Ezért ezt mondja az Úr, a seregek istene, Izrael istene. Elhozom Júdára és Jeruzsálem minden lakójára mindazt a veszedelmet, amit megmondtam. mert beszéltem hozzájuk, de nem hallgattak rám, hívtam őket, de nem válaszoltak. A Rékábiak háza népének pedig ezt mondta Jeremiás, így szól a seregek ura, Izrael istene. Mivel ti hallgattatok ősötöknek, Jónádábnak a parancsára, megtartottátok minden parancsát, és mindent úgy tettetek, ahogyan ő parancsolta nektek, azért így szól a seregek ura, Izrael istene. Nem halnak ki Jónádábnak, Rékáb fiának az utódai. Színem előtt maradnak mindenkor. Kedves testvérek, két korban vagyunk a mai igék által, amelyek között 600 év van, és szeretném, hogy ezt értsük és lássuk. Az egyik Keresztelő János kora. Keresztelő János, aki ugye az adventhez kötődik, ahhoz az időszakhoz, amiben most belépünk, ahonnan a lekció szólalt meg. A másik pedig Jeremiás kora, amely korban pedig ott vagyunk most már hetek óta minden vasárnap, ami 600 évvel, több mint 600 évvel megelőzi Keresztelő Jánost. Mégis Keresztelő János és Jeremiás rokonok, nem vér szerint, hanem lelki értelemben, vagy akár a foglalkozásuk szerint, hiszen mindketten Isten által elhívott emberek. Mindketten megtérést hirdetnek. Mindketten szembeállnak a mindennapival, a hétköznapival. Mindkettőjüket egyszer elérte Istennek a szava, felgyújtotta a szívüket, kiemelte őket, és onnantól Isten üzenetének a közvetítői. Mindketten az Úr oldalán állnak a nép előtt. Mindketten proféták. Keresztelő János megtérést hirdet. Keresztelő Jánosnak az üzenete nem önmagában áll, hiszen előre mutat, felkészít valami többre, útkészítője az Úr Jézus eljövetelének. Keresztelő Jánosban izzik a bizonyosság, hogy az Úr eljön. Hogy az Úr eljön, hogy meglátogatja a népét, és ezért, mert Isten jön, mert az Úr érkezik, mindenkinek, aki ott él az Isten népében, meg kell térnie. Fel kell készülni erre az eljövetelre. Rendeznie kell az életét, hiszen jön az Úr. És amikor ő eljön, akkor nem csak vízzel keresztel, ami a megtérésnek volt a szimbóluma, a jele, az új élet kezdésének volt a jele Jánosnál, hanem majd Szentlélekkel, tűzzel keresztel, Szentlélekkel tölt be. És az az ige, amit Keresztelő János hirdet, az sokakat elér, hiszen régóta nem volt már proféta Izraelben. Tömegek mennek ki, hogy hallgassák Jánost, és amikor szíven üti őket az ige, és meg akarnak térni, akkor azt olvastuk, hogy a megtérés mindig konkrét formát ölt. Azt mondja János, hogy akinek bőségesen van, ossza meg javait azzal, akinek nincs. Oda mennek a vámszedők, mi mit tegyünk, mi a megtérés a mi életünkben? János azt mondja, úgy tudtok Istenhez fordulni, hogy annyit hajtotok csak be, ami törvényes. Oda mennek a katonák, hogy mi mit tegyünk, ha megtérünk, mi hogyan kövessük az Úr útját. És azt mondja János, hogy a katona szűnjön meg az erőszaktól, és elégedjen meg azzal, amilyen van. És ahogy megtérnek, ahogy az életükben eljön a változás, egyre inkább érzik, hogy az Úr valóban eljön. Hogy az Úr itt van, és közeledik. Egyre inkább készek, hogy várják az Úrát. Ők így térnek meg. A jeremiási történetben azonban, most visszaugrunk 600 évet, amiről végig beszélni fogok, a jeremiási történetben azonban mást látunk. Ott is van megtérés. Igazából ott két csoportról lesz szó. Az egyik a jeruzsálemiek, Jeruzsálem vezetői és lakói, akik meglepő módon eljutnak oda hosszú idő után, hogy hallgatnak az Isten szavára, és megtérnek, majd megtérnek a megtérésből. És van egy másik csoport mellettük, egy fura, különös, különc népség, ez a rékábiak, vagy a rékábiták, akik meg engedelmesek. Két közösség van egymás mellett, és a két közösség története alapján tesszük fel ma azt a kérdést, hogy mit jelent az Isten igéjének engedelmeskedni? Mit jelent az Isten igéjéhez megtérni? Mit jelent az Isten igéjének nem engedelmeskedni? Mit nem jelent megtérni? Mert ebben a két közösségben ezt látjuk. Nézzük hát, hogy mi történik Jeruzsálemben. Jeruzsálem ebben az időszakban, és ebben az időszakban vagyunk már jó ideje, szorult helyzetben van. hiszen felvonult ugye a babiloni király Nebukadnezár Jeruzsálem és Júda ellen, ez nem az első hadjárat, de ez az utolsó hadjárat, ez az a hadjárat, amelynek a vége 587-ben Krisztus előtt teljes pusztulással jár. Tehát abban a helyzetben vagyunk, amikor ott vannak az ellenséges haderők a város körül, ostromlott a város, és semmi reménysége vagy esélye nincsen a menekülésre, a szabadulásra Izraelnek, Júdának. És ebben a szorított helyzetben Citkia király, azt olvassuk, egyességet, azaz szövetséget köt a város egész népével. Szövetséget kötnek, ami azt jelenti, hogy visszatérnek az Úrral való szövetségbe, hiszen szövetséges kapcsolatba él Isten és az ön népe. És ennek a megújulásnak, vagy megtérésnek, mint minden megtérésnek, konkrét testet öltött formája van. Tudnilik, hogy szabadon engedik a héber rabszolgákat. És ezt meg is teszik. Ennek a kezdeményezésnek a hátterében Mózes törvénye áll, amely szerint, hogyha valaki Isten népében, Izraelben annyira eladósodott, hogy a végén rabszolgájává lesz az adósának, akkor is a hetedik évben szabadon kell engedni. Izrael törvénye nem engedte, hogy ebben a népben, Izrael közösségében valakit a végletekig ki lehessen szipolyozni, egy családot a végletekig tönkre lehessen tenni. Ha valaki elszegényedett és már elvesztette a szabadságát, önmagát és mindenét, Isten beleépítette ebbe a társadalomba azt, hogy 7 év után szabadság, egyenlőség, vissza a szabadságba az ilyen embert. Milyen jó lenne, sok adós örülne ma, azt hiszem, akik ülünk a különböző kölcsönökön meg hiteleken, ha ez így működne. Mert, na... mindegy. Vannak hitelek, amiket persze az embernek fel kell venni, hogy lakásra legyen, vagy valami, de még mielőtt nagyon belevágnának a testvérek abba, hogy az életüket, a szívüket eladják hitel formájába, a karácsonyi gagyira. Mert az életüket adják oda az emberek az adósságban. Annyira közeli ez a történet. Ezek a rabszolgák lettek, és a mai ember nem látja, hogy hogyan válik a pénznek hasonlóan rabszolgájává a mai ember. Citkia tehát azt mondta, hogy érvényt szerzünk az Isten törvényének egy válságos helyzetben. És aki olvasta eddig Jeremiás könyvét, vagy itt volt velünk, az nagyon jól tudja, hogy azért ez furcsa. Mert Citkiá, vagy akármelyik király itt Jeremiás szolgálata alatt, és a népvezetői különösebben nem vették komolyan Isten törvényét ebben az időszakban. Nem arról voltak híresek, hogy nagyon is odafigyeltek volna az Úr akaratára, sőt, lábbal taposták azt. És ezért nem kell sokat töprengenünk azon, hogy megválaszoljuk a kérdést, hogy vajon ennek a jelenlegi buzgóságnak, hogy most egyszer csak nagyon gyorsan megtérünk az Úrhoz, és megtesszük, amit az Úr törvénye mond, mi az oka? Hát persze, Jeruzsálem ostroma halálos fenyegetettséget jelent. A kicsiny Júdának semmi esélye a kegyetlen és félelmetes haragra gyújt szuperhatalom ellen megállni. Egyetlen egy esélyük van csak. Tudnék, az az esélyük, hogy az Úr, Izrael istene csodát tesz. És már erre volt példa Izrael történetében. Hogy egyszer csak történik valami, és elmegy az ellenséges hadsereg. És ha Istenhez igazítják az életüket, gondolja Citkiá talán, ha gyorsan felszabadítják az elszegényedett rabszolgává lett, végletekig kihasznált testvéreiket, szomszédaikat, ha gyorsan megfelelnek az Isten akaratának, akkor talán Isten is könyörületre indul. Tehát a megtérés hátterében az áll, hogy szorul a hurok. És ezen a ponton szeretnék erről többet beszélni, hogy vajon hiteles-e, őszinte-e az ilyen megtérés? Hiteles-e, elfogadható ez, ha valaki akkor kezd el engedelmeskedni Isten akaratának, vagy ha valaki akkor tér meg, akkor lesz Jézus követője egy olyan helyzetben, amikor baj van. Amikor az Istenhez fordulás nagy kérdéseiről beszélgetünk, sokszor éppen akár az alfának egy visszatérő gondolat, hogy valakik így mondják, hogy de miért kellene bajnak lenni valaki életében ahhoz, hogy az illető elfogadja az Urat. Vannak, akik úgy látják, hogy azok térnek meg, akik bajba kerülnek, akiknek az életébe beáll egy krízis, egy válság, és ezért fordulnak Istenhez. És vagy azt mondják, hogy ha az én életemben minden kerek és egész, akkor én hogyan tudnék Istenhez fordulni, vagy miért kellene Istenhez fordulnom, vagy hol tudnám őt megtalálni? Valakik azt mondják ezen a ponton, hogy ha egyszer Istenhez fordulnék, ha ez megtörténne velem, az biztos, hogy nem akkor lesz, amikor bajban leszek, vagy krízisben, mert hát ez mégiscsak milyen dolog. Úgy érzik, hogy egy olcsó dolog, ha valaki azért kezd el hinni, és azért kezdi el keresni az Urat, mert kiment a lába alul a talaj. Hogyan gondolkozunk mindenről? Lehetséges-e a hiteles, a valódi, a maradandó megtérés, amelyet az indít el, hogy baj van? Lehetséges-e, hogy Cidkiá és a jeruzsálemi vezetők megtérése valóságos és szívből fakadó? És igaz-e, hogy csak a bajban lehet megtérni? Azt kell válaszolnunk, hogy lehetséges. Amennyiben a megtérés, akár abban az értelemben, hogy valaki először teszi úrrá az életében Jézust, akár annak az életében, aki itt Jézus követőjeként elsodródik, és onnan kell visszatérnie, megtérnie Istenhez. Amiben a megtérés alapvetően azt jelenti, hogy az életünk felett elismerjük Isten uralmát, és ennek következtében az egész lényünket odafordítjuk hozzá, és alárendeljük magunkat neki, akkor az életben beálló válság, krízis döntő lehet ebben a fordulatban. Hiszen az egész modern gondolkodásnak az a lényege, hogy az életünk eseményeit mi tartjuk a kezünkben. Az egész gondolkodásnak, amiben felnövünk, amiben élünk, az a lényege, hogy az életünk folyamatait mi kontrolláljuk és mi irányítjuk. Sőt, azt tartjuk normális, helyén való, egészséges életnek, akkor van rendben az élet, amikor az a folyamatos irányítás, az életünk kézben tartása az működik. Hogy ez semmi nem zavarja meg. Egy betegség, pénzhiány, baleset, egyebek nem változtatják meg a dolgok általunk elképzelt menetét. Tehát az egész életünkből az jön, hogy vezetünk és irányítunk és kézben tartjuk a dolgokat, és nem szeretünk vezettetni, és nem szeretünk irányítatni, és nem bírjuk elviselni, ha kontrollt vesztünk, ha nem tartjuk kézben a dolgokat, ha beüt valami, amit nem vártunk. És hadd mondjam azt, hogy keresztényként gyakran ugyanebben a világképben élünk. Azzal a különbséggel, hogy betesszük Istent is valahova ebbe a képbe, ami azt jelenti, hogy az ő feladata, hogy a problémát gyorsan megoldja, hogy utána úgy menjenek a dolgok tovább, ahogy mi terveztük, ahogy mi vezetjük, ahogy mi tartjuk kézben. A középpont az én marad. És ha az ember gondolkodásában ez egy abszolút döntő, lényegi dolog, akkor látjuk azt, hogy bármilyen válság, bármilyen olyan helyzet, amikor azt érezzük, hogy ez nem működik így tovább, segítség arra, hogy felismerjük a legvégsőbb, felismerjük az igazságot, hogy nem mi vagyunk az Úr. Hogy nem mi tartjuk kezünkbe a dolgokat. Hogy nem mi éltetjük az életet. Hogy nem belőlünk kezdődik és hozzánk érkezik vissza. Hogy az élet középpontjában nem én vagyok. Azt gondolom, hogy ez 100 évvel ezelőtt is olyan nyilvánvaló volt az embereknek. Mert vagy volt eső, és volt élet, vagy nem volt eső, és nem volt élet, leegyszerűsítve. És ma is nagyon sok embernek. De a nyugati ember, a modernista ember, az az ember, aki azt tanulta meg, hogy minden a mi kezünkben és a mi hatalmunkban van. És ezért, amikor eljön egy krízis, beáll egy válság, akkor rájövünk arra, hogy korlátaink vannak. Hogy van valaki, aki nagyobb, aki több, aki jobb, aki szerető. Hogy vannak rajtunk túlmutató események. Hogy vannak dolgok, amelyekről bennünket soha nem kérdeznek meg, és amikről nem dönthetünk. Hogy van valaki, aki magához hív, aki szeretete és hatalma elismerésére hív, aki előtt megtalálhatom a helyem. Tehát. Az a kérdésünk, és személyesen tegyük fel, hiteltelen-e az az Istenhez fordulás, amely a bajban, a krízisben, a problémában születik meg? És azt kell mondanunk, hogy nem feltétlenül. Hogy pont ezen a helyen ismerhetjük fel azt, hogy az élet több, mint mi magunk. Hogy Isten hatalmasabb, hogy van valaki, akire felnyílhatunk egy ilyen helyzetben. A kérdés tehát nem az, hogy a bajban térünk-e meg, vagy nem. A kérdés az, hogy mi lesz ezzel a megtéréssel, ha elmúlik a baj. A kérdés nem az, hogy gyenge az ilyen ember, mert azt gondolom, hogy aki egy ilyen helyzetben azt választja, hogy elismeri Isten uralmát, és alárendeli magát neki, az az alázatnak, a bátorságnak és a józanságnak az erejéről tesz bizonyságot. Erősebb az az ember, aki ki tudja mondani, hogy korlátaim vannak, mint az az ember, aki képtelen ennek a kimondására. Erősebb az az ember, aki ezen a ponton át tudja engedni az életét Istennek, alázattal és bizalommal, mint az az ember, aki azt mondja, akármi van, én tartom kézben az életet. De úgysem egy. Persze ez nem azt jelenti, hogy Istenhez fordulni csak akkor lehet, hogyha baj van. Mert a következő lépés az lenne, mi van, hogyha nekem tényleg kerek az élet, rendben van a családom, meg tudok élni, egészséges vagyok, jól vannak a gyerekek, és úgy kerek az élet. Kezdjék el azért imádkozni, hogy Uram, adj valami nagy bajt, hogy hozzá tudjak térni. Nyilvánvaló, hogy nem. Nem. És mégis igaz, hogyha az ilyen ember, akinek kerek az élet, elkezd közeledni Isten dolgaihoz, elkezd közeledni Jézushoz, rá fog jönni arra, hogy akkor is egy válság történik az életében. Kerek az élet kívülről. De nem tud úgy Istenhez térni, hogy belülről ne menjen végig egy nagy krízisen és egy nagy válságon. Tudnélik, átmenni az én központuságból az Isten központuságba. Átmenni abból az életből, hogy mindent kézben tartok, és normálisan mennek a dolgok, abba az életbe, hogy van valaki, aki nálam hatalmasabb, több, aki előttem volt, utánam van, vezet, kezén hordoz engem. Ez nem megy úgy, hogy nem rendül meg az ember, hogy nem rendül meg a világképe, hogy nem megy át egy belülről való krízisem és válságom. Amikor Krisztus uralma alatt valaki újat kezd, azt a Biblia meghaláshoz és feltámadáshoz hasonlítja. Amikor oda mentek keresztelő Jánoshoz megtérni az emberek, János bemerítette őket a vízbe, kiemelte őket a vízből, mert újat kezdtek az életükbe. Citkiá, a jeruzsálemi vezetők újat kezdtek, megtértek, baj volt, rendezni akarták az életet. Megerősítették az Istennel való szövetséget, szabadon engedték az addig kisemmizett testvéreiket. És ez a megtérés lehetett volna hiteles is. De nem volt az. Mert azután visszakényszerítették a szabadon bocsátott rabszolgákat és rabnőket, és erőszakkal újra rabszolgákká és rabnőkké tették őket. Megtértek, majd megtértek a megtérésből. Fordultak 180 fokot, majd még 180 fokot, és 360 fokkal visszajutottak oda, ahonnan elindultak. Hogy pontosan mi volt ennek a hátterében, azt nem tudjuk. Úgy tűnik, hogy talán a babiloni ostromló hadsereg szorítása valamilyen okból meggyengült, hogy egy kicsit fellélegezhettek. De az is lehet, hogy felismerték azt, hogy ez a lépés már nem oszt, nem szoroz a dolgok kimenetelére nézve. Az is lehet, hogy csak miután felismerték, csak miután elengedték a rabszolgákat, ismerték fel azt, hogy a megtérés ezen cselekedetének forintban, sékelben mérhető ára van. Tudnélik, eddig ezek ingyen dolgoztak nekünk. Akármi is van a háttérben, egy biztos. Meggondolták magukat. Megbánták a megbánásukat. Megtértek a megtérésükből. A megtérésüknek csak pragmatikus okai voltak, és amikor ezek megszűntek, visszakoztak. És ebben lelepleződik, hogy az ő bajban való megtérésük valóban olcsó, hamis és felszínes volt, pedig lehetett volna másképpen is. És sajnos azt kell mondani erről, hogyha tovább gondolkodunk, hogy ez sem ismeretlen előttünk ma. A benső, a szív Istenhez fordulása mindig konkrét cselekedetekben ölt testet. És amikor valaki, aki Istenhez fordul, elkezdi az életét is átformálni, hallgat Isten szavára, engedelmeskedik Isten igéjének, és elindul Jézus követésének az útján. És ezen a ponton van, aki úgy dönt, hogy a párkapcsolatomat rendezni fogom, Isten törvényéhez igazítom. Van, aki úgy dönt, rendezni fogom az anyagi ügyeimet, Isten törvényéhez igazítom, becsületesen fogok élni. Van, aki úgy dönt, egy kihűlő félben, elhaló félben lévő kapcsolatra nézve, hogy új erőt kapok, új reménységet, szeretni fogom, a szeretet cselekedeteit fogom tenni reménységgel, hogy ez megváltozik. Van, aki felismeri, hogy meg kell bocsátania, és vagy bocsánatot kell kérnie valakitől, és a kapcsolatban akar újat kezdeni. Konkrét formát ölt az Istenhez fordulás a mindennapok valóságában. És aztán telnek a hetek, telnek a hónapok, és úgy érzed, hogy valami nincs rendben. Egyszer csak érzed, hogy Jézus Krisztus követésének ára van. Megfogható, húsba vágó, alkalmanként még forintosítható ára is van. És tudjátok, vannak, akik ilyenkor úgy döntenek, hogy nem folytatjuk tovább. Nem folytatják. Vagy ezen a területen csak, de az is lehet, hogy az egész Istennel való kapcsolatra nézve, azt mondja az ilyen ember, nem fogok Isten igéjének engedelmeskedni, nem fogok Isten igéjére hallgatni, nem tudok ebben a megtérésben élni. És ezért visszafordul. Kilép belőle. Körbejárt, visszaérkezett oda, ahonnan elindult. Kipróbálta Istent, most kipróbál valami mást. Tudatosan megtér a megtérésből. Fájdalmas történetek, amelyek itt zajlanak, közöttünk is zajlanak. Isten, legyen kegyelmes hozzánk. Aztán amikor ez láthatatlanul történik meg, hogy valakinek az élete láthatatlanul sodródik el, más folyamat, a végeredmény ugyanaz, amiben korábban egyértelmű voltam, abban ma már magam sem tudom, hogy mit hiszek. Jönnek a magyarázatok, nem úgy kell érteni az Isten igéjét, Isten nem ilyen szigorú, és így tovább, és így tovább. Ha felismertük magunkat, hogy a 180 fokos megtérés után már megtettük a következő, nem tudom, 45, 90, 135 fokot, még mielőtt egészen visszaértünk volna, ma, itt és most. Lássuk meg, megtérni a megtérésből katasztrófa. Rosszabb lesz a visszatért állapot, mint amiből elindultunk. Isten legyen kegyelmes hozzánk. Vannak emberek és vannak közösségek, akik hűségesek maradnak és kitartanak, és vannak emberek és vannak közösségek, amelyek hűtlenek lesznek és visszatérnek. Jeruzsálem vezetői hűtlenek, és itt van egy példa, egy különös, különc nép, jeruzsálemiek ellentét párjául, akik hűségesek. Egyszer csak Jeruzsálem városában megjelenik egy furcsa csapat. Nomád nép. Nem isznak bort, nem laknak házakban, nem birtokolnak földet, nem vetnek, nem aratnak, vándorolnak. És képzeljétek el, amikor egy városba egyszer csak megjelenik egy ilyen vándorló nép. Felállítják a sátrakat, és azért mennek be a városba, mert háború van, különben nem mennek be a városba. És ott vannak az ostromlott városban a rékábiták. És Isten igéje, mindenki nézi őket. Miért jönnek be a városba? Ezek soha nem jöttek be. Ezek ilyen különc nép. És Isten azt mondja Jeremiásnak, Jeremiás, fogjad meg őket, vigyed be őket egy nagyszerű helyre, egy csodálatos szobába, terembe, az úrházába, és kínálj nekik bort. És ezért Jeremiás nem akárki az ő szemükben, a proféta. Meghívja őket. Feltálalja, vagy kiteszi a kelyheket, odaadja a bort, és azt mondja, na, ígyunk. És akkor ők azt mondják, mi nem iszunk bort. Mert a mi ősünk Jónádáb, Rékáb fia azt mondta, ne igyatok bort soha, se ti, se a fiaitok. És utána elmondják, hogy még mi mindent nem csinálunk. És tudjátok, Istennek nem azt tetszik jeruzsálemiekkel szemben a rékábitákban, hogy nem isznak bort, meg hogy nomád életet élnek. Hanem Isten azt mondja, nézzétek meg ezt a különc közösséget. Nézzetek rájuk, ugye milyen bolondnak tűnnek? Figyeljetek ide. Az ősük szavának generációkon át engedelmeskedtek. Pedig csak egy ember mondta, amit mondott, de engedelmeskedtek. Hallgattak a szavára. Ti pedig az én szavamra nem hallgattok. És az én szavamnak nem engedelmeskedtek. Ezek megtartanak egy emberi hagyományt, aminek különösebb nagy jelenség az Isten oldaláról nézve, onnan nézve, hogy csak így lehetne élni, nincsen. Ti pedig az én igémet nem tartjátok meg, és amit én mondok, az nektek nem számít. És utána ezt mondja, hogy ez a hűség és ez a kitartás érték, mivel ti hallgattatok ősötöknek, Jónádábnak a parancsára, mondja Isten, nem halnak ki Jónádábnak az utódai, színem előtt maradnak mindenkor. Aki hallgat és engedelmes, az élni fog. Jeruzsálem vezetőjének meg azt mondja, mivel ti nem engedelmeskedtetek nekem igazán, amikor szabadulást hirdettetek, most én hirdetek nektek szabadulást. Fegyver, dögvész, éhínség. Aki nem hallgat, annak nincs jövője. Kinek van ma jövője? Milyen közösségek fognak életben maradni, és mely közösségek fognak elveszni? A jeruzsálemi közösségnek van jövője, aki az Istennel való szövetséget alárendelte a profitnak, a rabszolga profitothoz, akik eljátszottak egy megtérést, de valójában nem engedelmeskedtek, akik azzal akarták a saját jövőjüket biztosítani, hogy másokat eladósítanak, majd a végletekig kiszipolyoznak, akiknek nem számít a másik ember, csak saját hasznuk. Nekik van jövőjük, vagy a rékábiaknak, akik nomád egyszerűségben éltek, tisztelték ősük parancsát, szolidaritást vállaltak a közösségben, és életet nyertek. A történet nagyon mai. Ki fog életben maradni ebben a világban? Ki fog életben maradni, tehetjük fel a gazdasági válság közepette? Kié a jövő? Azoké a jövő, akik másokat végletekig eladósítva, a népeket végletekig kihasználva, hatalmas vagyonokra tesznek szert? Látszólag övék a jövő. Vagy azoké a jövő, akik egyszerűen csak hallgatnak és engedelmeskednek? Isten szavára, Isten igéjére. Azokré, akik a megtérés gyümölcsét termik a közösségeikben. Kedves testvérek, ha valami reménység ennek a világnak, akkor, amikor a világ forrong, az azon közösségeknek a sokasága, akik azt mondják, hallgatunk az Isten igéjére. Élünk egyszerűen, élünk csendesen, bízunk Isten szavában, mert az Isten szava az, amely jövőt nyit. Isten kezében van a jövő. És a feladatunk csak annyi, hogy az életünket hozzáigazítsuk. Mert itt is igaz, és előre tekintve is igaz, amit János mond. Kiáltó hangja szól a pusztában. Készítsétek az Úr útját. Tegyétek egyenessé ösvényeit. Minden szakadékot töltsetek fel. Minden hegyet és halmot hordjatok el. Legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává. És meglátja minden halandó az Úr szabadítását. Amen.
Ennyi atyánk, köszönjük, hogy megtérésre hívtál ma bennünket. Megtérésre, amikor téged engedünk életünk középpontjába, talán először, vagy újra. Urunk, megvalljuk azt, hogy Te vagy az Úr, a király. Te vagy a mindenség királya, te vagy a mi megváltó Istenünk, te vagy egyedül méltó erre a helyre. Kérünk, hogy add a te szent lelkedet, a te szent lelkednek a világosságát, hogy ne homályosítsák el a hétköznapoknak a feladatai, a bennünk dúló érzések, semmi azt, hogy te vagy az Úr, te vagy a reménység forrása, te vagy a világosság, és hogy a mi életünk akkor van a helyén, ha te rád tekint, ha te feléd halad, ha neked rendeli alá magát. Urunk, így szeretnénk most elmenni erről az Isten tiszteletről, hogy megköszönjük azt a kegyelmet, amiben részesítettél, a te bocsánatodat, azt, hogy felemeltél magadhoz, és szeretnénk megmaradni benned, megmaradni abban a közösségben, amire elhívtál és elköteleztél magaddal. Adj erőt, hogy ne forduljunk vissza, hogy azok a döntések, amiket most ezen az Isten tiszteleten megfogalmaztunk, azokban a kérdésekben, amelyben világosan láttunk, hogy mi az, amit tőlünk kérsz, az ne csak üres ígéret legyen, ne csak egy-két napig tartó buzgóság, hanem tudjon az életünk így körülötted forogni, benned maradni, feléd tartani. Így kérünk, hogy légy Úr a mi gyülekezetünkben, gyülekezeti életünkben is, hogy valóban mindaz, amit teszünk, a te dicsőségedre történhessen. És így kérünk, Jézusunk, kérünk a mi országunkért, a mi népünkért, hogy a te uralmad mutatkozzon meg ebben az országban, ahol most nagy a válság, nagyon sok értelemben. Kérünk, hogy a te világosságoddal ragyogj be, és adj erőt azoknak, akik a tieid, hogy a te uralmad alatt éljünk, a te igazságodban járjunk, hogy így munkálkodjunk ennek a városnak, ennek az országnak a jólétén, és adj nekünk kitartást, hogy imádkozzunk érte. Urunk, szeretnénk hűségesen a követésedben maradni. Kérünk, add a te szent lelkedet, és vezess bennünket ezen az úton. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.